Folytatódik az egészségkód, a témánk az exoszkeleton terápia. Röviden erről egy olyan eszköz, amely az emberi testhez rögzítve kiegészíti vagy helyettesíti az izom erejét. Lehetővé teszi, hogy a felhasználó mozgásképtelenség esetén is járni tudjon, és fáradtság nélkül emeljen meg nehéz tárgyakat. Meddig tud egy ilyen eszköz segíteni? Ezekről lesz szó. Dr. Cserháti Péter, a Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinika igazgatója van a vonal másik végén. Halló, üdvözlöm!
Köszönöm a megkeresést, üdvözlöm a hallgatókat.
Kezdjük szerintem az elején. Jó, látunk ilyen szkifiket, amikor kiegészül az emberi test egy robotikus eszközzel. Arról beszélünk-e, amelyik gyakorlatilag helyettesíti a kéz vagy a lábmozgást, vagy itt van egy tök más van, ez csak egy ilyen kiegészítés, ami egy plusz erőátvitelt tud adni a végtagoknak.
Netán túl sok szifit néztünk.
Néztél?
Nem, azért a szifik egy jó része, ha úgy veszük, konkrétan kettőt is, de többet is lehet mondani, az Avatar különösen, illetve a Batman sorozatban vannak hasonló eszközök az ott forgatott jelenetekben, amikor azt mutatják be, hogy a adott ember erejét meghaladó feladathoz szükséges olyan robotikus rendszer egészítik ki az ő testképét, amelyik méretben és erőben is megnöveli az ő lehetőségeit, és ez a külső váz, ugye a görög fordításból exoskeleton az, ami a technikai lényege, meg a látványa. Valójában ezek robotok ma már azok, amiket az egészségügyben használunk, de hát magasan fejlett digitális háttér rendelkező eszközök. Hát akkor egy külső vázra alapozott terápiás eszközről beszélünk.
Ennél az eszköznél azért alapvetően nem az emberi erő megsokszorozása a cél, hanem inkább a valamilyen okból mozgáskorlátozott embernek a rehabilitációja. Ugye ezt azért alapvetően jól látjuk, jól gondoljuk.
Igen, hát nem csak az egészségügyben használják, és nem is itt kezdődött a használata, hanem sokásos módon a hadiparban, illetve hadiparban. Ott, amikor mondjuk veszélyes terepre kellett a tűzszerésznek oly nehéz felszerelésbe vinni, és rezgés és egyebeket nem lehetett kiváltani, akkor kezdték el használni ezeket az eszközöket. Nagy előnyös is volt. Az a hátránya, hogy nyílt terepen, utántöltés nélkül azért, mint hogy az elektromos autózásban is vannak még limitációk, ez nem volt tökéletes. De viszont jött a gondolat, hogy a sajnos már sem ritka háborús konfliktusokban megsérülő, és sajnos egy lövés vagy egyéb okból harámbénultá váló fiatal katonáknál viszont fel lehet használni az ő mozgatásukra, ha már egyszer kompletten harámbénultá váltak, és így a hadiparból közvetve a hadi egészségügyből nőtt át egy durván 20 éve a civil egészségügybe is, és valóban ma már több ezer ember használja a világon. Tehát, hogy ez most már egy világtrend, az, hogy a robotika az egészségügyben is számos területen vonul be. Sokat hallunk a robotsebészetről például, de a rehabilitáció területén is hihetetlen fejlődés van a különböző robotikus terápiás eszközökben, és ezek egyik ez az exoskeleton.
Az önök intézetében milyen típusú betegek rehabilitációjára használják ezt leginkább?
Mi, mint korábbi országos intézet, most Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinika, a korábbi mandátummal az egész ország területéről fogadunk súlyos sérülteket, értve itt traumás vagy egyéb okból agysérülté, többnyire ér problémák miatt stroke betegek, illetve gerincvelő sérültek. Mind a három betegcsoport úgynevezett neurorehabilitáció tárgykörébe tartozó betegekről beszélünk, esetében lehet használni az eszközöket. A stroke betegeknél ugye az egyik agyfélteke károsodása a másik oldali testfél bénulásával járhat, és ennek a súlyos eseteiben vannak olyan féloldali exoskeletonok, amik csak arra a végtagra, illetve csípőre felszerelve tudják azt a területet mozgatni. Ilyet is használnak nálunk, sőt, ez Magyarországon most már több helyen, mivel a stroke betegek száma nagyon nagy, ugye 20-25 ezer ilyen agyi vaszkuláris katasztrófa történik évente Magyarországon. Ezek a betegek egy jó része, hál' Istennek, alkalmas rehabilitációra, és azok közül sokan használják, most már hála Istennek egy nemzeti hálózat keretében ezeket az egyszerűbb féloldali eszközöket. Nagyobb kérdés nyilván a gerincvelő sérültek, ugye, akik jóval kevesebben vannak, de viszont fiatal traumás esetek, akiknek nem egy hosszú, többszörös betegségek mellett idősebb korban alakul ki a probléma, ha rendszerint valamilyen katasztrófa, baleset, sérülés, vízbeugrás, fárulesés kapcsán, de sokkal jobb a fiúszakadás, ha szabad így fogalmazni, mint egyéb esetekben, és nyilván ebből következően a drive is arra nézve, hogy lehetőleg azért a maximális életminőséget elérjük, és nem véletlenül fiatal katonák, majd később fiatal sérültek esetében törekednek arra az egész világon, hogy a jelenleg leginkább használt aktív kerekesszékes életmód, de mégiscsak kerekesszékes életmódhoz képest a függőleges pozícióban történő passzív járatás lehetőségét biztosítsák, és így jöttek létre ezek az eszközök, kerültek át a hadiparból a gerincvelő sérültek, ez amik akkor nem csak féloldali, mint a stroke, hanem mindkét alsó végtag bénulását okozó háti és ágyéki gerincvelő sérülés után alkalmasak az esetek egy részében arra, hogy egy jelentős tréning után az érintett partnerünk segédeszközökkel, tehát mankóval vagy járókerettel, de gyakorlatilag utcán is járóképessé, sőt egyes típusokkal lépcsőzni is képessé válik.
Ezek ugye robotikus eszközök, milyen utasítást követnek?
Van egy vezérlő rendszer is hozzá, egy ilyen kázi karóra, amit annak a típusnak, amit most használunk éppen, illetve hát maga a készülék is reagál a beteg megtanult testmozgásaira, de bizonyos mozdulatokra elindul, és ugye az a fontos, hogy egyedileg tudja követni a hátul lévő hátizsákban található akkumulátor melletti laptop számítógép centrummal a beteg mozgását, folyamatosan követi, de hát ha fél évig dolgozunk vele, akkor fél évig menti a rekordokat minden egyes kezeléstől, és elemzi, és ebből volna következtetéseket arra nézve, hogyha az adott betegnél egy tréning során a vége felé már fáradást észlel, akkor a gép magától elassít, vagy különböző veszélyes pozícióban túlzott előledülésnél kompenzál. Úgy kell elképzelni, hogy ahogy mondtam, egy ilyen hátizsákban vannak ezek az eszközök, és az a hátizsák egy medencekosárra támaszkodik, amely össze van kapcsolva elektromotorokkal a csípő, comb, illetve további elektromotorokkal a tér, lábszár és egy talpi eszköz. Ezek hát egy ilyen egész nadrág, ha szabad így mondani, benne ezekkel a most már könnyű fém tengelyekkel és köztük a robotikus motorokkal, amit nagyon finoman vezérelhetek a központ révén. Ugye 4 motor kell összehangolni egy járás mintához. Ugye azt is érzékeli a készülék, hogyha, ami nem ritka, ugye gerincfelősségnek egy spontán görcs alakul ki az alsó béteg izmaiban, akkor rögtön leáll, a készülék nem tépél az izmot, hanem leáll, és szép lassan, nagyon lassan vezeti vissza a bétegot a semleges pozícióba, vagy ahogy mondta, hogy a motorok képesek rossz pozíciókat korrigálni, ha pedig tovább is veszélyt észlelnek, akkor inkább leállnak, de nagyon tudnak vigyázni a partnerükre, aki dolgozik velük, de ezek passzív gépek, de hát ezek képesek búk is járni, idézőjelben. De nem egy aktív, hanem egy passzív mozgást tesznek lehetővé az érintett számára.
Ezekből a gépekből, berendezésekből az önök intézetén kívül hol található még Magyarországon? Egyáltalán van másik ilyen?
Van, ahogy az előbb is ugye mondtam, a stroke betegek esetében több helyen, a több egyetemi központban is, Szeged és Pécs is most kapott hasonló lehetőséget, és már a labor kialakítását fejezik be ebbe a pillanatban, de több helyen gyerekrehabilitációs egységekben, Budapesten, a Betesda és a Heinpál kórházban, vidéken, Zalaegerszegen, Nyíregyházán, Szegeden, ahol gyermekrehabilitáció folyik, és ilyen típusú, ugye inkább születés utáni, vagy vele született mozgásszervi zavarokat kezelnek, ott is nagy segítség, ott persze gyerekméretű eszközöket használni, nem felnőtt, de ezek meg jól lehet állítani a méretét, elég széles skálában lehet a lábszál és a comb hosszakat szabályozni, ez is nagyon jó, rugalmasan lehet alkalmazkodni a paciensekhez. Ilyen gerincvelősérült rehabilitáció lényegében csak nálunk van, de máshol nem foglalkoznak vele, részben azért is, mert ezek a sérültek viszonylag kisebb számban fordulnak elő, hál' Istennek, de viszont sokkal nagyobb erőforrást igényelnek sok egyéb problémájuk miatt is. Tehát van egy ilyen szakmai díj Magyarországon, hogy az ilyen sérültek nagy része itt rehabilitálódik a rehabilitációs klinikán, az egyéb, a trók vagy részleges sérültek esetében pedig egyszerű exoszkeletonokat most már országszerte alkalmaznak.
A közfinanszírozottsággal örvendetes módon együtt járt az is, hogy akinek szüksége van erre a fajta terápiára, rehabilitációra, kezelésre, az hozzá is fér? Vagy várakozni kell azért egy kicsit erre?
Hát ahhoz képest, hogy 3 éve még a mi laborunk sem működött, a fejlődés szinte exponenciális, de most ugye 13 labor fog működni az év végére, ha minden igaz. Sok egyéb robotikus eszközzel szolgálva ilyen típusú sérültek gyógyítását, és ezen belül exoszkeletonokkal is. És így van, de hát azt reméljük, hogyha Pécs Szegedé befejezi, illetve Debrecen a fejlesztéseket, akkor gyakorlatilag létrejön az országos hálózat, de hát azt tudjuk mondani, hogy ahhoz, hogy a sztrókbeteget kell ellátni a műtét után, vagy a vaszkuláris kezelés után, ott rendelkezésre fog állni az eszköz is az arzenálban, de hát egyenletes lesz a hozzáférés, és reméljük, hogy gyermekbetegek számára is. Uh-huh. A gerincfelőségült, aki pont fordítva, őket koncentráljuk viszont ugye egy helyen, mert a kisebb szám mellett érdemes ugye őket nagyobb számban dolgoztatni egy centrumban, mert akkor így van olyan tapasztalat, ami nem osztódik sok kis esetre, sok kis helyen az igen drága eszközökkel, mert ez egy ilyen szakmai logika, hogy a nagy betegtömegeket országos szinte hálózatban kell kezelni, a kis, de nagy erőforrást igénylő betegcsoportot pedig érdemes koncentráltan, és ez nagyjából működik is.
És ez Budapest is lesz egyébként, hogy a Semmelweis Egyetem lesz?
Ez így vagyunk, a rehabilitációs klinika gyakorlatilag most már 3 éve. Ugye az egésznek volt egy klinikai vizsgálati része, hiszen egy teljesen új eszköz volt a magyar egészségügyben, sőt ez volt tulajdonképpen az első robotikus rehabilitációs eszköz, amelyik megjelent. Ez nagyon hasznos volt, ugye, mert ezt a fajta kultúrát, ennek az elfogadottságát nagyban szolgálta a projekt. Tehát nem olyan könnyű egy nagy rehabilitációs centrumban sem elbarátkozni ezekkel a készülékekkel, megtanulni, de nagyon jó képzett gyógytornászoknak kell dolgozni vele, orvosoknak kell érteni hozzá indikációk, kontraindikációk, mikor szabad, mikor nem, rengeteget kell tanulni hozzá. De nálunk 2018-tól megjelenő első eszköznél arra törekedtünk, hogy Magyarországon is bemutassuk azt, hogy mik az előnyelnek a készüléknek, és számos paramétert próbáltunk kontrollálni, hiszen ugye az alternatíva, az a kerekesszékes életmód ugyan nagyon sok szempontból és szinte egyetlen megoldás jelenleg egy fiatal súlyos gerincverő sérült számára is hasznos és jól működik, de azért számos probléma a lakás és területi akadálymentesség kérdése. Ugye az, hogy azért ezeket a vállakkal kell hajtani, felső végtagokkal, amik azért hamar elkopnak a csípőhöz térthez képest is, mint látjuk most már a 20-30 éve rehabilitált betegeinkkel, folytatva azzal, hogy nem tudnak felállni a betegek, vagy csak részben, vagy néha, és ugye ez nem tesz jót az alsó végtag izmainak, nem tesz jót az alsó végtag csontjának, mert amelyik csontot nem terheljük, az elsorvad, amelyik izmot nem terheljük, az elsorvad, de hát ugye nagyon nem jó életminőségű eredmény is kísérheti a jobb hiány aktív kerekesszékes életmódot, a hólyag működés, a zsigerek működése sem jó, de nagyon törekszünk egyébként is arra, hogy minél többször függőleges pozícióba hozzuk még a komplett haránbénultakat is, mert nagyon sokat számít az alsó végtag csontjának, izületének, izmainak ez a pozíció. Na most, ha ezt valaki napi 4-6 órában meg tudja csinálni, és ráadásul az eszköz segítségével el tud járni dolgozni, mint több százan Németországban, ahol biztosító van már, hogy a leasing konstrukcióban finanszírozza az eszköz otthoni használatát, akkor ezzel fiatal 20-30 éves gerincfelősérülteket tettünk járóképessé, passzívan, illetve aktív adófizető állampolgár, akik el tudnak járni a munkahelyükre. Az is szerencsés, hogy nyilván be tudják venni, közben tudnak tölteni, mert mint egy elektromos autóval oda-vissza üzemmódban tudják tartani. Hát ez jól működik máshol. Mi is dolgozunk ezen már, hogy a hazai életmódszerű használatot betegekben is vizsgáljuk ebben a pillanatban.
Egy dolog maradt még hátra, hogy az elején azzal kezdtük, hogy ez egy terápiás eszköz. Mennyi ideig lehet az exoszkeleton terápiát alkalmazni? Szóval meddig lehet ezeket az eszközöket fönt tartani a testünkön?
Nincs korlátozás, ilyen értelemben. Ugye vannak, hogy is mondjam, kontraindikációk, tehát olyan paraméterek, amik kizárják a használatát, de például bizonyos felső háti csigolyák fölötti sérülésnél, ha olyan magas harándémás van, nem szabad használni, nem lehet használni, mert a felső vétagok teljes épsége kell hozzá. Egyéb csontsérülése nagyon nem lehetnek, a csont ritkulás mértéke nem haladhat meg egy bizonyos fokot, mert az esés veszélynél a törés ugye nem kívánt szövődmény lenne. Magassági és súlykorlátlások is vannak, 100 kg fölötti testet nem képes már rendesen mozgatni ez a készülék, de ezek elég tág határok ebből láthatóan. Az is fontos, hogy nem minden gerincvelő sérültnél lehet ezt fölvetni. Dönten, ahogy mondtam, az egyébként egészséges, fiatal, traumás, vagy baleseti sérülés nyomásérültek jönnek elsősorban szóba. Sok betegünk van, aki sajnos daganat, vagy autoimmunbetegség, vagy keringézavar, fertőzés miatt válik gerincvelő, sérülté, harangbénultá, az ő esetük az más, de hát döntve az előbbi csoport, ami persze a legnagyobb csoport, egy részénél lehet ezt használni, tehát vannak ezek a megkötések, de ezen belül egyébként egy szabályok szerint fél év, de úgy látjuk, hogy a nagyon aktív és motivált partnereink gyakorlatilag 3 hónapot meg tudják tanulni az eszköz használatát, egy 3 hónap gyakorlás után valószínűleg külpire is tudják használni, ennek most folyik a próbája, mert eddig csak belső klinikai vizsgálataink voltak. És hát ugye, ahogy mondtam, a fent említett német és amerikai háttérben élő emberek, azok életvitelszerűen használják, mert hazaviszik az eszközt, mert megtanulták, biztonságos, az FDA nevű amerikai ugye, szervezet ezt engedélyezte, tehát van gyógyszerhatósági engedélyük arra, hogy ezt otthon használhatják, megfelelő paraméterek mellett, amit nyilván nagyfokú fel tudják venni, meg tudják venni, tudnak vele közlekedni, lépcsőzni. Nyilván elég látványos lehet, majd lehet Magyarországon is meg kell majd szokni a kerekesség után azt, amikor valaki egy ilyen zümbögő géppel elmegy mellette, és nyilván nagyon látványos lesz egy ideig, reméljük megszokjuk. Ami az izgalmas benne hosszú távon a további lépés kérdés, amit az elején a kérdéseitekkel feszegettetek, hogy hogy lehetne a gerincvelő sérülés alapproblémáját megoldani, de hát azt a hiányt, hogy nem tudja az agy utasításokkal ellátni az izmokat. Most igen. Nem beszélek a vegetatív meg a bőr érzéketlenség problémájáról. A probléma az, hogy azt a vedető képességet nem tudjuk helyreállítani. Ez nem szövethiány kérdése, hanem ez egy funkcionális probléma. Ezért funkcionálisan kell pótolni, és úgy tűnik, hogy van mód, vagy lesz mód arra, talán reméljük néhány év múlva, hogy ilyen stimulátorokkal beültetve, akár az agyból segítve a aktív járáshoz hasonló képet hozzunk létre, de azt úgy tűnik, hogy addig is és utána is az exoszkeleton a komoly szerepe lesz, hogy a korai szakaszban az, hogy ezeket a fiatal embereket függőleges pozícióban tartsák, járhassanak velük, mert valószínűleg így lehetne megőrizni azt az aktivitást, amelyikre majd a stimulációs rendszer ráépíthető, de hát ne veszítse el a beteg az izom erejét, ne veszítse el a csont minőségét. Hát úgyhogy egyre izgalmasabb kép alakul itt a jövőben, és hát nagy mértékben várható, hogy a mesterséges intelligencia bele fog szólni ebbe. Hát például annak a segítségével kutatják ma azokat a stimulációs mintákat, amelyik az alsó végtag izmait, ezt a igen bonyolult rendszert olyan mértékben lehet ingerelni, hogy az ilyen típusú mozgást hozza létre. Hát itt a robotika és a mesterséges intelligencia együttállása középtávon nagy reményeket ad arra nézve, hogy ilyen típusú fiatal, 18 éves és hasonló sérültjeink is vannak esetében is azt tudjuk mondani óvatosan, hogy néhány év múlva lehető lesz tovább lépés, és addig is érdemes az exoszkeletonnal dolgozni és gyakorolni, mert így lehet kondícióban tartani azt a motort, aminek a gyújtását is talán előbb-utóbb meg lehet oldani.
Köszönjük szépen, ez egy pozitív zárás volt. Dr. Cserháti Péterrel, a Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinika igazgatójával beszélgettünk az exoszkeleton terápiáról.
Köszönöm szépen.
És ez volt már az egészségkód. Köszönöm szépen, Robi.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
És köszönöm a figyelmet a kedves hallgatóknak is, további jó rádiózást, viszont hallásra.